Ez a testvéreim ott folytatom az előzőben elkezdett gondolatsort, hogy nem lehet pontról pontra, szóról szóra rekonstruálni Jézusnak a gondolatait, szavait, mondatait, arra nézve, hogy milyen viszony legyen a férfi és a nő között, milyen legyen a szerelem, a házasság. Annyiféle szűrőn, átfogalmazáson, kihagyáson, betoldáson mentek át Jézusnak ide vonatkozó gondolatai, hogy egyszer lehetetlen hitelesen rekonstruálni az ő eredeti szavát és gondolatát. De ez nem baj, amint már mondottam, mert van ez a hatalmas ige, és igaz az ige, hogy a betű megöl, a szellem az, ami megelevenik. Jézusnak a betűi nem tudjuk rekonstruálni, a szelleme él, a szellemét engedhetjük, hogy betöltsön, átjárjon minket, és a Jézus Krisztus szellemével töltekezve vállalkozhatunk arra a lakmerőségét, azt mondjuk, hogy ezt mondja az Úr, és mondjuk egymás után a mai életre vonatkoztatva azt, hogy mi következik az ő szelleméből, az ő szeretetéből, erre a hallatlanul komplex ügyre, férfi-nő kapcsolatára, szerelemre nézve. Tehát én vállalkozom erre a vakmerő szolgálatra, egymás után pontokba szedve röviden elmondom azt, hogy ezt mondja az Úr belülről. Bizonyos vagyok felőle, hogy Jézus betűiből is, amennyire azokat mégiscsak valamennyire lehet tapogatni, de még inkább az ő szelleméből, mit értettem meg, mi következik. Előre mondom, hogy 12 pontom lesz, de igazán távirati stílusban szeretném gyorsan elmondani ezeket. Először szeretnék egy tételt mondani korunkról, korunkat jellemezni szeretném egy tételben. Az a meggyőződésem, testvérem, hogy lezárult egy korszak, és még nem nyílt meg egy új korszak. Interregnumban van a mai emberiség, hát itt most fehérekre, magyarokra, nyugati kultúrkörre gondolok. Egy régi korszak elmúlt, az új korszak még nem indult be, ez a kettő közötti senki földjén van ma a fiatalság, és vagyunk felnőttek fiatalokkal együtt. A régi korszakot jellemezte a tekintély, a törvény, a megfélemlítés, a szankciók, a kazuisztikák, a hagyományoknak a ereje, az abroncsok közé szorított élet, ez a régi, ez igazából elmúlt. Persze még vannak abroncsok, vannak hagyományok, törvények, de nem funkcionálnak igazából, nincs tekintélye a tekintélynek, és belülről nem mond igen senki az abroncsokra. Tehát ez a régi világ elmúlt, az új világ még nem született meg. Az új világot én így jellemezem ezzel a néhány szóval. Az új világ az lesz, amikor a szeretetnek intelligencia által vezérelt szabadságára fogunk eljutni. Itt mindegyik szót külön kellene részletezni, de talán elég ennyi meditálásra. Az új világ akkor jön el, amikor a szeretetnek intelligencia által vezérelt szabadságában fogunk járni. Azt hiszem érzékek, ettől még messze vagyunk. A régi már nem funkcionál, ez az eljövendő még nincs itt. Tehát ebben a köztes világban, most a senki földjén kell eligazodni szerelem és családházasság ügyében, Jézus Krisztus szellemében. Na most a lényeg, amit itt helyzeti jellemzés után mondani akarok, talán még annyit, hogy ami ma van szabadság címén, az inkább lázadás a régi ellen, mint sem megélése az eljövendő újnak. Itt egy szabadság címén sok minden történik, de megítélésem szerint az nem az a szabadság, erről beszélek, hanem lázadás a régi abroncsok, kötelékek ellen. Ez az új, ez nyomokban itt van már, de mint jelenség, mint társadalmilag fölmérhető valóság még nincs. A szeretetnek, az intelligencia által vezérelt szabadsága, ez még nincs itt. ami szabadság címén történik, az rugdalózás, lázadás, a meglévő hagyományok, abroncsok ellen, tehát azt nem lehet újnak tekinteni. Na most testvéreim, ami döntő a jellemzésben az, hogy Jézus Krisztus, kérdés az, mit szól ehhez Jézus Krisztus, és vallom nagy merészen, ezt mondja az Úr, a gyerekek nem visszafele, hanem előre. Ezt mondja Jézus Krisztus a hitem szerint, hogy akármilyen kockázatos ez a senki földje, ez a labilitás, amiben vagyunk, innen az ő vezérlése szerint nem visszafele vezet az út, hanem előre. Tehát megbomlottak a rendek, a hagyományok, a törvények, az erkölcsi törvények, pláne a keresztjének nevezett kispolgári, laposság, unalmasság, ezek megbomlottak. Jézus szava nem az, hogy vissza ezekbe és erősítsük ezeket az abroncsokat, hanem előre, igenis az intelligencia által vezérelt szeretetnek a szabadságába. Ez az első tétele. A másodikat így mondom, tehát mégiscsak itt vannak körülöttünk hagyományok, törvények, polgári törvények, egyházi szokások, mi a tennivaló a hagyományoknak a világában, ebben az átmeneti világban. Erre nézve van egy igém, amit merészen megfordítok. Még Jézus számon kérték annak idején, hogy miért nem tiszteli a szent hagyományokat, az atyák örökségét, erkölcsi, vallásos, társadalmi törvényeket, miért nem tiszteli. És hát akkor ő vitába keveredett a többiekkel, farizeusokkal, írástudókkal, és egyebek közt ezt is mondta nekik. Ti szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, azért, hogy megtartsátok a magatok hagyományát. Fontos analízise a korabeli helyzetnek, tehát volt az Isten parancsolata, meg az atyák hagyománya. Azt mondja Jézus, ti szépen félreteszitek az Isten akaratát, és helyébe oda teszitek a atyai hagyományokat. Ezt mondja Jézus. Na most én mondom merészen, azt vallom, hogy a tennivaló ma, ennek a fordítottja pontosan, szépen félretenni a kispolgári hagyományokat és abroncsokat és törvényeket, szépen félretenni, hogy egészen odaadhassuk magunkat Isten akaratának. Fölmérjük ezt a kettőséget, ők az Isten akaratát tették szépen félre és érvényesítették a hagyományt. Szerintem Jézus Krisztus ezt mondja, hogy nem kell robbantani, nem kell nagy dobot verni, nem kell nagy feltűnést kelteni, szépen, csöndesen, irgalmasan, minél kevesebb sebesüléssel, botránkozással, sérültel, szépen félretenni a túlélt kispolgári abroncsokat, hagyományokat, és koncentrálni az Isten akaratára, tűnik a teljes szeretetre. Ez tehát a második tételem. A harmadik így hangzik, ne a félelem kötözzön vagy korbácsoljon ezekben a szerelmi ügyekben, hanem az élet teljessége, az élet szépsége édesgessen, vonzon. Más fogalmazásban, ne azt kutasd, hogy milyen bűnös a szerelem, hanem azt, hogy milyen tiszta lehet a szeretet. Igen, én azért jöttem, hogy életük legyen, bővölködjenek, pozitív gondolkodás, pozitívumra, az élet szépségére, fényeire, gazdagságára koncentrálni, ezt mondja az Úr. Tehát nem kurkászni azt, hogy mennyi kísértése, bűne lehet a szerelemnek, hanem mennyi szépsége van az Istentől megáldott szeretetnek. A következő tétel így hangzik, ha valaki a hit jegyében akarja élni a szeretetet, szerelmet, az nem azt jelenti, hogy én imádkozom, hűségesen imádkozom, és egyszer csak majd Jézus csodamódon elővezeti a mesebeli herceget, és akkor ásó kapa választ el, minket boldogok leszünk, mint halálig. Sokan így képzelik még ma is a hívő életet, hogy én hiszek, ez azt jelenti, hogy tehát én semmit nem csinálok, imádkozom, és Jézus meghallgatja az imádságomat, és elém vezeti a mesebeli királykisasszonyt, vagy a mesebeli herceget, és akkor mi megtaláltuk egymást, és boldogok leszünk. Nem ezt jelenti az, hogy hitben akarom élni ezt az ügyet, hanem azt jelenti, hogy kockázatot vállalok bizonyos döntésben, döntés formájában. kockázatot vállalok egy emberi kapcsolatban, azzal a bizalommal, hogy velem van, bennem van az Isten. Inkább az áradó isteni szeretetben bízom, mint ő benne vagy önmagamban. Tehát ez a következő tétel. Hitben élni nem azt jelenti, hogy csodamód várni, hogy az ölembe pottyan valakit, hanem egy embert megismerni, megszeretni, kockázatot vállalni, elfogadni, és végső soron se ő benne, se magamban nem bízni, hanem az áradó isteni szeretetben, amely szeretet elégséges arra, hogy ezt a döntést, az elfogadásnak a döntését megszentelje, és erővel töltse. Következő tételem az, legutóbb említettem, Isten után az első, és ez most megismétlem a szerelem képlete keresztényül így hangzik, Isten után az első, de ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy a szerelem mindig csak másodrendű dolog lehet. Csak másodrendű dolog lehet, nem elsőrendű. Mert akkor már nem Isten után az első, Isten helyett az első. Ha igazán Isten után az első, akkor a szerelem másodrendű dolog, jelentőségében, komplikációiban, sebeiben másodrendű, és éppen a konfliktusokban derül ki, hogy másodrendű, vagyis van-e előtte egy olyan erőforrás, egy olyan pozitívum, ahonnét jövet, meg lehet ezt a másodrendű ügyet oldani. Az ismerettségünk körébe került egy 31-nehány éves nő, aki sok esztendőn át együtt élt egy férfivel, és boldogok voltak, minden szép volt, lakás, minden megvan, fizetés, pénz, minden. 7 év után egyszer csak ott hagyja a férfit. És erre jön, akkor tehát én most öngyilkos leszek. Öngyilkos leszek, mert akkor mit lehet ezután csinálni? Csak öngyilkosságot lehet elkövetni. Tipikus eset arra, hogy nem második ügy, hanem első ügy. Ha lenne első rendű ügye ennek a nőnek, akkor az első rendű ügynek az erő hatásaival ezt a másodrendű ügyet, ezt a keservet, csalódást föl lehetne dolgozni. Tehát másodrendű ügy lehet, csak keresztény körökben a szerelem sohasem lehet minden egyebet elsőkről első rendű ügy. Következő tételem így hangzik, a férfiaknak nincs több joguk és kevesebb bűnük, a nőknek nincs több bűnük és kevesebb joguk, mint a másiknak. Egyformaság nincs, egyenlőség van Isten előtt, jogokban és bűnökben, szép egyenlőségben vagyunk, nem is kell tepecselni itt a mérlegelésekkel, a döntő dolog a lelkület, a kétfajta lelkületet most így jelölöm meg, lehet a zsákmányolás lelkületével élni, szerelmétet, házasétet, családi életet, és lehet az ajándékozás lelkületével. Itt van a döntő különbség. A nő is elfoglalt egy ilyen magatartást, hogy zsákmányul ejtettem, enyém nem engedem, a férfi is. Az igazi baj itt van, hogy zsákmányolás vagy ajándékozás. Ezt mondja az Úr, emberek, barátaim, ne a zsákmányolás lelkületével éljétek, hanem az ajándékozás lelkületével. Következő gondolat a tékozló fiúhoz, annak történetéhez kapcsolódik, sőt a következő két gondolat. Az egyik gondolat az, a tékozló fiú történetéből kitűnik, hogy a gyávaság, a gátlásosság, a látszat engedelmesség, a látszat erkölcs nem egyenlő a szentséggel. Tékozló fiú bátyára gondolunk. A látszat engedelmesség, a látszat jóság nem egyenlő a szentséggel. A gátlásosság, a szexuális szerelmi ügyekbe való gátlásosság nem egyenlő kereszténységgel és szentséggel. De ugyanúgy a tékozó fiú történetéből a másik igazság, a következő igazság, ha rosszul éltünk a szabadsággal, akkor igenis vissza kell menni a forráshoz. Ez pedig a tékozó fiúból sugárzó igazság. A bátyja is tanít valamit, a gátlásosság nem kereszténység, a maga tékozófi is tanít, a rosszul élt szabadságból igenis visszakozni kell a forráshoz, és újra kell kezdeni valamit, és jobban kell csinálni a továbbiakban. A 9. tétel a szálka gerenda igéhez vonatkozik, miért akarod kitisztálni a szálkát. Másik szemében, mint a te szemedbe gerenda van, ezt én így fogalmazom, talán túlságosan is modernű, hogy ne beszélj bele másnak a szexuális pacniába, amikor te szexuális pocsolyában hemperegsz. Mert lehet szentül hemperegni szexuális pocsolyában, tudnék a megbotránkozás nagyszerűségeiben, a csámcsogás nagyszerűségeiben, a fantázia mocskaiban. Lehet, hogy a te szíved, aki gyáva voltál, valamit cselekedne, te szíved mocskosabb. A te szíved mocskosabb pocsolyában hempereg, mint a másiknak a szexuális pacnia. A következő a toronyépítés igéjéhez igazodik. Emlékeztek, Jézus beszél arról, hogy aki tornyot akar építeni, az vessen számot, hogy telik rá. Hát ez nagyon szép kép, testvérem, az élet laposságaihoz képest a szerelem toronyépítés, kiemelkedő vállalkozás, a hétköznapok laposságából, szürkeségéből kiemelkedő vállalkozás, egy ilyen toronyépítés. Ám de számot kell vetni, hogy egy ilyen építkezés erőigényes, költségigényes vállalkozás, telik rá. Ez Jézusnak azt, hogy ezt mondja az Úr, hogy gyerekem, nem azt mondom, hogy ne akarj tornyot építeni. Igenis, az a valamire való, ha valaki a hétköznapok laposságából, ürességéből kiemelkedve tornyot épít, csak vessen számot, hogy telik-e rá idegrendszeréből, erejéből, reménységéből, emberségéből, jutott-e az emberré válásnak olyan dinamikus fokára, ahol a szerelmi életnek a gyönyörei és kínjai, ezeket nem lehet elkülöníteni egymástól, ezeket bírja-e. A 11. tétel egy eszkatológikus kitekintés a Máté evangélium a 22. részének a 29-30. Versét olvasom. Jézus így válaszolt egy bizonyos ravasz kérdésre, amikor a föltámadást hirtatták, így válaszolt: tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát, mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Hála Istennek, az egész problematika csak halálig tart. Utána nincs. Nem kell kétségbe esni, csak halálig tart. Ez az ügy, és utána megszűnik azon a szinten, ahova elérkeztünk a halálunk órájában. Tehát itt e földön, e földi életben feleségek vagyunk, fele itt, fele ott, feleségek találkoznak, és oda át a teljességre jutunk, olyan teljességre, amit nem kell kiegészíteni egy másik valakinek. Ez az eszkatológikus nagy ígéret, hogy eljutunk az életnek arra a teljességére, amihez nem kell egy másik nemű valakinek a kiegészítése. Röviden szólva, barátság lesz, oda át szerelem nem lesz, és milyen jó ez így. Barátság lesz, szerelem nem lesz, nem lesz szükség szerelemre, mert aki oda jut az üdvösség állapotába, az a teljességnek, abban, hogy nem kell. Barátkozni fogunk, és szerelem nem zavarja a barátkozást. Na hát ez egy gyönyörű kitekintés, és éltessen minket valóban ez a kitekintés, és vegyünk irányt e felé. És jól lehet, testvéreim, nagyon csalárda szív, amit most mondok, az elé oda kell bocsátni, ez egy csalárda szív. Ennek a feltétel alatt mondom azt, hogy valami kis ízelítőt ebből az odaáti dolgot már azért lehet kapni itt. De mondom, nagyon csalárda szív. Tehát valami kis ízelítőt abból, hogy teljesség, hogy én az élet teljességére eljutok, és ebből a teljességből tudok valakivel emberi, nem zavar kapcsolatot. De mondom, nagyon család a szív, ez Isten legyen irgalmas, ha valaki ezt már múlt időben, én már ide eljutottam, Én csak, mint a látóhatár szélén csillogó lehetőséget mondom, hogy azért valami ízelítőt ebből igenis lehet kapni. A teljességből és barátságból, csak még egyszer, ötször, százszor mondom, család a szív. De azért, mert család a szív, azért az isteni lehetőséget ne hagyjuk figyelmen kívül. Az utolsó tétel, a 12. tétel pedig azt testvéreim, hogy felette nagy titok ez az egész. Itt most már nem Jézus, hanem Pált idézem, de ez Jézusnak a szellemében hangzott el, hogy felette nagy titok, vagyis misztérion, mondja Pál, a misztérion az olyan, hogy a logosz, a logika számára hozzáférhetetlen, annál magasabb rendű. A logosszal, a logikával sok mindent föl tudunk dolgozni, valamelyest a szerelem titkaival is be tudunk hatolni, de kell, hogy utolsó tételként relativizálja egy mondat az összes eddigit, amit elmondottunk, vagy elmondottam. Ez pedig az, hogy felette nagy titok, misztérium, misztérium, ez az embernek a szíve meg nem gondolhatja, értelme fel nem foghatja ezt a nagy misztériumot, amikor is az Isten teremtésének ez a polarizált misztériuma van, hogy embert teremtett, de úgy teremtett embert, hogy férfivá és nővé teremtette, egymásra vonatkoztatta, és abban a hallatlan, mindenek fölött való dinamikus feszültségben, amit jelent ez a kettőség, ebben teremti a kultúrát, ebben teremti az életet, ebben folytatja az emberiség életét, ebben jelenti ki önmagát, ebben történik az Isten maga is, és így tovább, felette nagy titok ez. És milyen nyomorúság az, hogyha nem értjük ezt a titkot, illetve nem, hogy nem értjük, hanem nem éljük meg ennek a titoknak a félelmetes nagyszerűségét. Befejezésül olvasok néhány sort, idézek néhány sort ennek a híres olasz riporter nőnek az írásából. Oriana Fallaci nevét nyilván mindenki hallotta, a riportjairól híres. Írt egy megrendítő, vagy több mint megrendítő könyvet, ilyen címen: Levél egy meg nem született gyermekhez. Beszélget a benne megfogant élettel, egy meg nem született gyermekkel, és e beszélgetés során egyebek közt ezt mondja, most idézem őt. Annyit kell tudni, hogy házasságon kívül él, úgy fogad meg benne az élet, és egy nagy küszködés, kínlódás, világra hozzam, ne hozzam, mi legyen ezzel a gyermekkel. Na, eközben sok-sok töprengés közben egyedek, és ezt írja: szeretem apádat, egyszer majd nekünk kettőnknek még beszélgetnünk kell erről a szeretetnek nevezett dologról. Mert őszintén szóval nem nagyon értem, mi is az tulajdonképpen. Gyanítom, hogy valami hatalmas átverés lehet, amit csak azért találtak ki, hogy az emberek el legyenek valamivel foglalva. Szeretetről beszélnek a papok, a plakátok, az írástudók, a politikusok, mindenki. És úgy beszélnek a szeretetről, mint valami gyógyírról, amely egy csapásra megszüntet minden tragédiát, de ezzel csak megsebzik, elárulják, meggyilkolják a lelket és a testet. Én gyűlölöm ezt a szót, amellyel minden nyelvben lépten nyomon találkozom. Itt van például apád. Minél többször gondolok rá, annál jobban érzem, hogy sohasem szerettem. Semmi sem fenyegeti jobban az ember szabadságát, mint az a rejtélyes elragadtatás, amit egy férfi egy nő, vagy egy nő egy férfi iránt érez. Jaj neked, ennek az elragadtatásnak a nevében oda ajándékozod magadat valakinek, mert ezzel lemondasz önmagadról. Mint egy vízben kapálódzó kutya, úgy próbálsz, mint hiába, elérni egy nem létező partot, a partot, amelyet úgy hívnak szeretek és szeretnek. És aztán kiégve, kinevetve, kiábrándultan végzed. és mégis csak kell lennie valahol valaminek, ami megérteti velem ennek az átkozott szónak az értelmét. Kell lennie valahol valaminek, ami rádöbbenthetne, hogy igenis van szeretet. És így tovább. A negatívum mutatja azt, hogy milyen nagy misztérium, milyen nagy titok ez. És ez legyen a mi utolsó szavunk, hogy amit ő kérdőjelesen mond, azt mi nagy felkiáltó elmondjuk, hogy igenis van szeretet. De ez felette nagy titok, hogy honnan jön, hova megy a szél, hú, ahová akar. Isten szeretete áramlik, ahova akar, tüzet fog, tüzet gyújt, tüzet osztogat, életet osztogat, felette nagy titok. Hajtsuk meg a fejünket. Thank you.